Jó. Panit Imre kollégámnak kellettne ezt az előadást megtartani, de aztán ő most nem tudott eljönni, és ezért arra vállalkoztam, hogy én is elmesélem ezt a munkánkat. Ez a munkánk egy sokkal kísérletibb, inkább csak intuícióink vannak. Arról van szó, hogy körbejártuk, hogy egy ilyen háromnyas megfogóval mit és hogyan lehet kezdeni, ami egyébként nagyon inspiratív, hogy ugye nagyon hasonlít az emberi kézre. Ez a munkánk egyébként szorosabban kapcsolódik Győrhöz, és ezt a háromnyas robotos kísérleteket egy ilyen győri úgynevezett felsőoktatási intézményi kiválósági program keretében tudtuk elvégezni, de ugye nyilván ez is az Ipar 4.0 platformunknak egy eredménye. Tehát az eszközkészlet ugyanaz, mint ami az előző előadásban volt. Talán itt arról is lehet szó, amiről ezek az előadások csak áttételesen szóltak eddig a szekcióban, hogy létezik egy nagyon komoly konvergencia a virtuális és a fizikai világ között. Tehát mindazok azok az eszközök, amiket itt felsorolunk a kék oldalon, azok már meglévő informatikai eszközök, CAD/CAM, robotika, nagy pontosságú gyártás, de ez egyre jobban összemosódik mindazokkal a technológiákkal, amik hagyományosan mondjuk az információ technológia világáról szól. És látszik, hogy a gyártástudomány az egyik legjobb felvevője ezeknek az eredményeknek, még hogyha ez nem is olyan könnyen átütő. Tehát azok a szolgáltatások, azok, amiket automatizálni szeretnénk egy gyárba, rohamosan egyszerűbbé váltak azáltal, hogy már minden egyes belépő szakmunkás, vagy akár betanított munkásnak olyan telefonja van a zsebében, amivel egyszerűen egy csomó minden dolgot megtanult, és nem idegenkedik ezektől a dolgoktól. Ezelőtt 20 évvel még, vagy 30 évvel előfordult olyan is, amikor egy cella vezérlőt telepítettem le, akkor egyik helyen hibát jelzett, mondták ott a helyi gyár igazgató, hogy ha, aztán oda mentünk, és kérdött, hogy egyszerűen az történt, hogy a munkások a kávéfőzést fontosabbnak látták, mint a cellavezérlőt, és az egy szem konnektorba a kávéfőzőt dugták. Viszont a rendszer megmutatta, hogy valami hiba van. Amit eddig is beszéltem a robotokról, ugye ezeket olyan robotokat, ahol az ember közelében dolgoznak, azokat kobotoknak is lehet hívni. Fontos az, hogy azért ez egy más eszköz, mint a robot, erről nem nagyon szokták hangsúlyozni. Tehát együttműködni tud, vagyis nem kellnek azok a hagyományos ketrecek, de a biztonság az sokkal égetőbb, hiszen amikor egy ketrec szem belül mi történik, legfeljebb összetöri magát, vagy az alkatrész, ami persze szintén drága dolog, de egészen más az ember élet. Tehát ezáltal bizonyos értelemben lassabbak, és rengeteg beépített érzékelő van, amik érintése, közelítése, erőre reagálnak. Nyilván ezek egyik sem univerzális megoldás, mert akármilyen pici erőt engedek meg, ha a robot kezében egy hegyes tű van, és az éppen a szememet akarja kiszúrni, akkor ez nehezen mérhető Newtonnal, hogy akkor mennyit engedélyezzünk. Nagyon egyszerű ezeket használni, tehát nagyon könnyen beépíthetők a megoldások közé. Például ez a univerzál robot, amit mi is használunk, ezeknek nagyon sok eladása egyszerűen arról szól, hogy teljesen hagyományos gyár, kicsi cég, és mondjuk meg tudják azt csinálni, hogy egy ott lévő 25 éves szerszámgépet a robot szolgál ki. Tehát egyszerűen berakja az alkatrészt, utána oda megy, és hogy az ember eddig becsukta az ajtót, a robot csukja be, ettől a gép automatikusan elindul, valahogy akár az is lehet, hogy érzékeli egy szem jelen keresztül, hogy éppen elkészül, akkor kinyitja, kiveszi és berakja a következőt. Tehát ilyen nagyon egyszerű automatizálási feladatokra gyorsan lehet alkalmazni. Nagyon fontos, hogy nem ugyanaz a funkciójuk. Erről szól a következő két ábra. A Fraunhofernél végeztek egy ilyen vizsgálatot, hogy egyáltalán miért kezdtek el foglalkozni ember-robot együttműködéssel. Óvatosan kezeljék ezeket az ábrákat, mert nem olyan sok alkalmazás, tehát 25-ös merítésből állították ez az eredményeket. Amire én fel szeretném hívni a figyelmet, ez a három sárgával jelölt. Tehát egyszerűen hatékonyabb lett a munkavégzés. Olyan fajta dolgokat lehet, szerelési feladatokat lehetett elvégezni, amelyeket a hagyományos rendszerekben nem. És a rugalmasság növekedett. Ehhez képest érdekes, hogy ezeknek a kollaboratív robotoknak milyen feladatokat adtak ki. Nyilvánvalóan mindegyik nagyon sok, hogy különböző dolgokat megfogjon, ezeket nem emeltem ki, de az előző példa volt, tehát, hogy egy gépet kiszolgáljon, vagy valahogy pakoljon, palettázzon, illetve minőségbiztosítás, hiszen az is egy fontos, egyszerűen felemel, és valamilyen plusz kitelepített. Ezek nagyon sokan eszköz van, amikor viszonylag kicsi beruházással olyan funkciót teszünk egy meglévő rendszer mellé, amely ma már elvárt, hogy mondjuk csak úgy fogad el egy nagy beszállítom az én termékeimet, hogy a minden egyes munkadarabot ellenőrzök. Ez egy ijesztő falat lehetett ezelőtt sok évvel, most ezek viszonylag gyorsan és egyszerűen automatizálhatók. És akkor átérnék erre a három ujjas megfogóra, amink van. De nagyon érdekes, mert ilyen három ujjával gyakorlatilag úgy néz ki, mint az egy emberi kéz, és ezeket külön-külön lehet vezérelni. Szoftveres szempontból többféle megoldásunk van. Mélyen be lehet integrálni a robotban, de egyébként mi a hálózaton keresztül kapcsolódik a megfogó is, meg a robot is. Innentől kezdve bármilyen hálózatos megoldást lehet használni. Elfelejtettem az előző előadáshoz, csak most a szoftveret eszembe, hogy például, mi például azt a Docker technológiát, meg ilyeneket, ezeknek az alkalmazásra mindig használom, csak ezek most, tehát gyakorlatilag mindaz, ami a Stuckey-ban elérhető, azok ilyen szempontból mi nálunk ilyen felvevőként jelenik meg. És cél ugye speciális tárgyak megfogása, a következő ábra ezt mutatja, hogy eleve van négyféle működési módja, és mindig teljesen más célra való. A ipar 4.0-nál az is nagyon fontos, hogy létezik ez a fogalom, hogy digitális iker, ez talán kevésbé került eddig elő. Ez azt jelenti, már ennél a konvergenciánál bizonyos szempontból érintettem, hogy a fizikai világnak van egy digitális mása. Nyilván ez a digitális mása nagyon-nagyon függ attól. Ha marketing szempontból nézzük, akkor mondjuk, hogyha akkor esetleg egy nagyon szűk szeletre már azt mondják, hogy digitális mása. Mi úgy látjuk, hogy ez egy sokkal komplexebb dolog. Nyilván jelent mondjuk, hogy egy ilyen megfogónak van egy 3D-s CAD modellje, de mondjuk számunkra azt is jelenti, hogy mondjuk a valós mechanizmus tudjuk modellezni és működtetni. Erre például a mi eszközünk a Linkish Designer, ami a kollégám fejlesztése, és nagyon büszkék vagyunk rá. De ugyanakkor a virtuális világban pedig szintén egy másik Stuckey-s osztálynak a fejlesztését, az Apertus VR-t használjuk, amely segítségével gyakorlatilag a teljes cellánk virtualizálható, illetve mivel ezek a virtuális környezet, ezek ilyen szempontból augmented-é is kiterjeszthetők, hogy mondjuk a pontfelhőből speciális jeleket a virtuális modemben valóságos pontfelhő jeleket is tudunk közvetíteni, és akkor például a robot mozgását azt mondjuk a csukló koordinátaik alapján a modell határozza meg, és így látszik a képen, de mondjuk mellé az ember pedig a pontfelhőből leszűrve jelenik meg, és akkor így ez így együtt ad egy olyan látványt, amelyet sok minden célra tudunk használni. Egyébként itt például a szoftverfejlesztés azt is jelentette, hogy az eszköz tud külön-külön ujjakat mozgatni, de a hozzáadott API az ezt nem tudta, azt nekünk kellett kifejleszteni. Néhány egyszerű példát szeretnék mutatni, ami tipikusan sokkal jobb, mint két ujjal. Egyszerűen megfogni egy ilyen 3D szkennelt, és akkor ezzel beszkenneltünk tárgyakat. Itt most eltekintek a videóról, mert már nem akarok visszajönni tovább az önök türelmével. Utolsó előadóként ez általában szokott lenni az embereknek a sorsa. Vagy a másik, amikor ilyen rugalmas csöveket tudunk egy megfelelő kiömlő nyíláshoz rögzíteni. Ezt is csak azáltal lehet jól megcsinálni, hogy a három ujjasra lehetőség van olyan fajta megfogásra, ez a cső csúszni tud a megfogóban ezt két ujjassal nem tudtuk volna megvalósítani. Ezek azok a példák, amelyekkel próbáljuk megszelíteni ezt a háromjas megfogót. Itt látszik, hogy nagyon sok helyen kiemeltem az erőérzékelésnek a fontosságát, és nagyon érdekes szenzorintegrációs feladatot kaptunk azzal, hogy a megfogóban is már lehet erőt állítani, és valóban van, hogy adott erőnél megáll az összecsukása, ezzel éri, hogy megfog valamit. Tehát nyilván, hogyha egy tárgyat meg kell megfogni, akkor nem tud, a close az nem tud azt jelenti, hogy tényleg összeér a két, mert akkor a tárgyat összetörni. Ugyanakkor a robot és a megfogó közé lehet építeni egy erő- és nyomatékszenzort, ami azért fontos, hogy mondjuk érzékelesen tárgyakat, mondjuk lefele nyúl a robot, és akkor az asztalnál ne akarjon lejjebb menni. Az egyik első ilyen demónk az volt, hogy kockatornyot építgettünk, és akkor a kockákat kivettük, vagy plusz beletettünk, akkor a robotot ez nem zavarta meg, mert erőre reagált. És kiderült, hogy ez sem elég, mert a három újnál az újak finom erőérzékre is szükség van, és ezért egy ilyen integráltunk egy új szenzort is, amelyeket ilyen kis pici szenzorok, egy magyar fejlesztés, és arra volt, hogy minden egyes újra lehetett kis erőszenzort tenni, és akkor így például azt a látszólag nehéz falatot, ezt azért mutatom videón, ez egy diáknak volt a munkája, hogy egy nagyon könnyen összeroppanó palackot tudott így megfogni. Ahol egyébként nem is lehetne beállítani, hogy mekkora erőre reagáljon, vagy pont az érzékelni kell, mert tök más erővel fogunk meg egy műanyag palackot, hogyha üres, vagy ha van benne folyadék, ráadásul főleg, hogy be van-e csukva a kupak, vagy nincs. És akkor ezekkel a kis új szenzorokkal ezeket mind finoman lehetett beállítani. Hát remélem nem éltem vissza a türelmükkel, és akkor ez a két felvillantott alkalmazást, hanem egy kicsit az IoT ipar 4.0-nak ezt a világát is, ami ott a legvégén van, ami a működő rendszerek körül van, azt is tudtam így érzékeltetni. Köszönöm a figyelmüket!
Köszönjük szépen az előadást!